Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. A katolikus iskola nem egy zárt buborék, hanem egy kilépő platform, ahol a cél nem a konformizmus, hanem a gondolkodó, felelős állampolgárság. Hamarosan Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt kérdezzük az egyházi nevelés szerepéről. Krisztusi korba lép a Szent István könyvhét. Nem sokára Farkas Olivért, a szervező Szent István társulat igazgatóját kérdezzük. Műsorunk végén a 47. Zsoltár szövegét hallgatjuk meg, amit Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök magyaráz majd. Minden nevelés értékválasztás. Amikor az egyházi oktatásról beszélünk, az internetes komment szekciókban gyakran felizzik a levegő. Ideológiai kényszerzubbony, agymosás, világnézeti semlegesség, záporoznak az ismerős hívószavak. De vajon létezik-e egyáltalán az a bizonyos semleges oktatás, vagy csak egy déli bábot kergetünk? A magyar társadalmat napjainkban különösen is foglalkoztató kérdéskörről faggatta szerdahelyi Csongor kollégám Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt, szerzetes hittanárt.
Mostanában tapasztaltuk, hogy igen sok ellenérzés van nagyon sokakban ebben a kommentvilágban az egyházakkal szemben, és ezt megtapasztaltuk most, különösen is Rubovszky Rita nevének közszájonforgása során, és még a mesterséges intelligenciáit is igénybe vette tartományfőnök úr, úgy tudom, hogy értelmezze ezt az óriási indulatot, nem tudom hány ezer hozzászólás érkezett.
Igen, pontosan az a helyzet, hogy nyilván ebben az időszakban egyébként nagyon sok téma kapcsán előkerül a közösségi média különböző felületein, hogy hogyan is áll a magyar társadalom az egyházhoz. Itt nem csak a katolikus egyházról van szó, hanem úgy általában az egyházakhoz. És nagyon érdekes az, hogy hogyan tudjuk mindezeket értelmezni, együtt látni. Nyilván azért, mert mindannyian egy véleménybuborékban élünk. Hogy említsem meg itt Aaron Westmannak a nevét, ő egy amerikai szerzetes, aki arról írt egy könyvet néhány évvel ezelőtt, hogy mi is a helye a katolikus egyháznak ebben a polarizált világban. Nyilván ott is az amerikai Egyesült Államokban lévő különböző társadalmi feszültségek mentén keresi azt, hogy a katolikus egyház hogyan tud hídépítő szerepet betölteni, és a párbeszédnek az eszköze lenni. És nyilván engem is ez a kérdés foglalkoztat, hogy hogyan tudjuk meghallgatni a másikat. Amikor a piarista küldetésről beszélünk napjainkban, akkor a személyek közötti viszonyban is a meghallgatás kultúráját szeretnénk erősíteni. Az olyan szép az Emmauszi történetben, hogy Jézus először meghallgatja annak a két tanítványnak a fájdalmát, a nehézségét, hogy kibeszéljék magukból, és utána ezekre tud valahogy úgy reflektálni az írásokból, hogy az valahogy megnyitja az ő szívüket, értelmüket.
Ferenc pápa a szinodalitásról is pont ezt hozta újdonságként be az embertől emberig való viszonyrendszerben.
Pontosan ez az igazság, hogy én magam is kíváncsi voltam. Nem csak a aktuális egyházi vagy oktatási kérdésekkel kapcsolatban, hanem sokkal inkább a mostani közösségi média komment özönében, hogy hogyan is jelenik meg a mi egyházi iskolánk, az egyház valósága, küldetése, üzenete. És éppen ezért nem tettem más, mint hogy ezeket a komment halmazokat gyűjtöttem. Hát valóban egyébként sok száz, több mint 800 oldalnyi anyagot gyűjtöttem. Ez valóban 1,2 millió karakter. Ha most egy kutató ezeket itt olvasgatná, az rettentő hosszú időt jelentene, de szerencsére a különböző mesterséges intelligenciák, különböző kutatási asszisztensek, robotok, azok segítenek abban, hogy ezeket jól artikulálják, előkerüljenek véleménycsoportok. És hát igazából pont ezt tettem, kíváncsi voltam, hogy mi is jelenik meg az egyházi oktatással kapcsolatban, és hát azt láttam, hogy ez jól látható, hogy vannak kihívásaink, vannak olyan kérdések, amelyeket megkapunk, amelyekre vannak nekünk válaszaink. Tehát nem kell megijednünk ettől a valóságtól. Én azt látom, hogy az Anyaszentegyházunk tanítóhivatala, a nevelésért felelős dikasztérium olyan szépen, szisztematikusan nyújt segítséget ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására, hogy az teljesen kitisztítja a képet. Nagyon érdekes, hogy most novemberben adtuk ki a Szent István Társulattal közösen a katolikus oktatásról, nevelésről, iskolákról szóló összes szentszéki dokumentumot a II. Vatikáni Zsinattól napjainkig. Azért jó ez, mert hogy éppen ez az a alapanyag, ami nagyon jól el tudja magyarázni azt, hogy mit is gondol az egyház az oktatásról és a nevelésről. És azok a sztereotípiák, amelyek megjelennek, újra és újra fölbukkannak ezekben a kommentekben, azok egy nagyon meghaladott képet mutatnak.
Még mindig ez a kép van az egyházról, mert tehát az apropója a kommenteknek, hogy lehet-e vezetője az iskolaügynek egy kormányon belül, aki katolikus múlttal rendelkezik, katolikus pedagógus. És a nagy ellenvéleménycsomag ezzel kapcsolatban tapasztalható.
Így van, mert az egyik érdekesség az pont talán a szentírással, vagy például az evolúció elmélet és a teremtés elméletnek a szembeállításával kapcsolatban jelenik meg.
Mert már rég meghaladott az egyház.
Pontosan ez a helyzet, hogy tudjuk nagyon jól, mi, akik a katolikus egyházban élünk, hogy nem szűken értelmezzük a Szentírás szavait. Hogy a Szentírás az egy nagyon gazdag, kinyilatkoztatott valóság, és hogy pont az a feladatunk, hogy újra és újra a saját valóságunkra értelmezzük, és hogy ez nem relativizálja a Szentírás üzenetét, hanem sokkal inkább újra és újra aktuálissá és élő valósággá alakítja. És éppen ezért, ahogy mondod is, számunkra a napnál világosabb az, hogy a teremtés és az evolúció elmélet az nem áll szöges ellentétben egymással, hanem az egyik az egy természettudományos megközelítés, a másik pedig egy teológiai megközelítés. És hogy nem a teremtés történetek, azok nem egy történettudományi leírások, nem egy kísérleti jegyzőkönyv, hogy pontosan mi történt, hanem egy teológiai szöveg. És hogy abban a formában kell azt olvasni. És hogy az egyház ezt tudja, és így is alkalmazza. Mégis újra és újra ezt a két nézőpontot egymással szembe próbálják pozícionálni. Ez a pozíció, tehát hogy ezek egymással szembe állnak, ez egy meghaladott narratíva.
A piaristák mindig élen jártak az iskola ügyben Magyarországon. Mennyiben tud példa lenni, műhely lenni nem csak a keresztény pedagógiának, hanem a nevelés ügynek az a tapasztalat, az a kísérlet sorozat, amely a piaristákat jellemzi?
Szeretnénk. Tehát nekünk az egyik nagyon fontos küldetésünk, hogy mindaz a kincs, amink van, azt szeretnénk megosztani. A szerzetesek szeretnék a hivatásukat megosztani a világi munkatársakkal. Így tudunk csak iskolát működtetni, és azt gondoljuk, hogy a piarista iskola témája, mintája, az lehet inspirációs forrás a többi szerzetesi iskola és egyházi iskola számára, és nem gondoljuk, hogy csak így lehet csinálni az iskolát, de hogy nagyon jó az, hogyha párbeszédben vagyunk. És azt gondolom, hogy az, ahogyan egy katolikus iskola gondolkodik az emberről, az a holisztikus szemlélet. Ahogy Ferenc pápa mondja, hogy tudnunk kell a fejünket is nevelni, tehát az intellektust, a szívünket, meg a kezünket is. Tehát, hogy nagyon szélesen gondolkodunk a diákokról. A legutóbbi pedagógiai kiadványunk, amelyet az egyetemes rendünk adott ki, az a teljes időt átfogó piarista iskoláról beszél. Mert hogy azt látjuk, hogy nagyon fontos ott lenni a tanórákon, a szünetben, a szabadidőben, mert hogy ez az egészet alakítja. De hogy említsem meg Ferenc pápának az üzenetét, aki azt mondta, hogy újra a szövetséget kell kötnünk a családokkal, mert nem lehet a családtól elvonatkoztatva beszélni a diákról. Mindezt csak azért mondom, hogy nagyon széles horizonton beszélünk arról a tevékenységről, amit a nevelés jelent és az iskola jelent. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon modern pedagógiai megközelítés. Éppen ezért gondolom azt, hogy a nevelésről nem lehet ideológia mentesen, semlegesen beszélni. Ezt mondja egyébként Ferenc pápa is, tehát azt mondta, hogy önbecsapás, amikor azt feltételezzük, hogy van semleges iskola vagy nevelés, mert hogy ez mindig valamilyen értékrendet közvetít. És amikor mi katolikus iskoláról beszélünk, akkor az egész emberről beszélünk, és az egész társadalomról. A Christus Vivit dokumentumában a Szent Atya azt mondja, hogy föltehetjük azt a kérdést diákként, vagy tanárként, hogy ki vagyok én. De hogy ennél sokkal többet jelent az, hogy kiért vagyok én. És nem kérdés, az Istenért, de hogy ez mindig küldetést ad, mert hogy ez az Istenért való létünk, ez mindig az embertárshoz és a társadalomhoz küld bennünket. És éppen ezért azt kell mondanunk, hogy az a narratíva, ahogyan a katolikus egyház látja az iskolát és a nevelést, az az egész társadalmat szolgálja. És azt gondolom, hogy éppen ezért nem lehet félni azoktól a kiváló szakemberektől, akik egyházi intézményekben hiteles katolikus tanítás alapján értelmezik az oktatás nevelés ügyét, mert hogy csak ezt mondhatjuk, hogy ezt az egész embert kell tekinteni, akinek van értelme, szíve, lelke és közösségi dimenziója, és hogy mindezeket úgy tudja, úgy kell, hogy kibontakoztassa, hogy az Isten országát úgy építi, hogy a saját társadalmának a hasznára van.
Eszembe jut, sokat beszélgettem Jelenics Istvánnal, ő is mesélte meg más pedagógusok, meg iskola alapítók, például a Pannonia szakra alapítója Gere György mesélte ezt az időszakot, amikor a rendszerváltozás táján fölcsillant a lehetősége annak, hogy a 8 katolikus iskola mellett, amelyek léteztek a 4 évtizedes egypártrendszer idején is, szülessenek új iskolák. De hát ahhoz kellenek fölkészült keresztény katolikus tanárok, és akkor azt hiszem, hogy a Kecskeméti Piarista gimnáziumban Jelenics társulva másokkal is, talán Korzelszky Rihád is benne volt, hát tartottak olyan továbbképzéseket azoknak a tanároknak, akik magukban kedvet éreztek egy leendő katolikus iskolába tanítani, de hogy micsoda munka volt az, és mennyi tájékozatlanság volt a pedagógus társadalomban is, sokan őszinte szándékkal jöttek, de hát a katolikus iskolába tanítani az egy hivatás. Ez volt az úttörés.
Abszolút. És talán nyilván mindig akkor is a félelem valamilyen dogmatizmustól való félelemként öltött testet. Mert sokan azt gondolták, hogy egy katolikus iskolában az ember szabadsága elvész. Pedig pont a teremtettségünkből fakad, hogy az Isten szabadsággal ajándékozott meg bennünket. Tehát, hogyha igazán komolyan vesszük, hogy a nevelt diákokban az Isten által teremtett egyedi, különleges, megismételhetetlen valóságokkal találkozunk, akkor tudnunk kell, hogy az ő szabadságát kell segítenünk. Jó értelemben kell őt szabaddá tenni arra, hogy tudjon a jó mellett dönteni. Éppen ezért egyébként Leó pápa is, Ferenc pápa is, Benedek pápa is arról beszél az oktatás kapcsán, hogy nem lehet senkit sem kényszeríteni. Tehát kényszer az nem lehet semmilyen képpen a pedagógiánk alapja, hanem sokkal inkább. Ugye azt mondja a Szent Atya, talán pont a Christus Vivit dokumentumban, hogy vonzással, tehát nem kényszerítéssel, soha nem kényszerítéssel, hanem jó példával, vonzással tudjuk a hitünket továbbadni. Nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Ugyanakkor, ahogy mondtad, a katolikus iskola, a keresztény vagy egyházi iskola akkor kap igazán erőre, amikor az iskolának az intézményi jellege közösségivé válik. Ezt az új kateketikai direktórium rögzíti, hogy az egyházi iskolának az a legnagyobb ünnepe, amikor az intézményi státuszból közösségé tud válni. Nyilván elsősorban a közösségnek az alanya az a nevelő közösség, a pedagógusoknak a közössége, mert hogy ő adja hát a hitét. De azért a legutóbbi szinódus kapcsán azért azt mondja az egyházunk, hogy nagyon fontos szerepe van ebben a diákoknak is, hogy ők egymást között hogyan vannak jelen, hogyan tudnak közösséget létrehozni, hogyan tudják a hitüket megosztani. Például a mostani szinódusi munkacsoportok közül az egyik a digitalizációval foglalkozik. Azt mondják, hogy a legfontosabb, hogy ebben a közösségi média kavalkádban a fiatalok legyenek arra képesek, hogy az evangéliumról, a hitükről beszéljenek, mert valóban ez egy olyan kontinens, egy új kontinens gyakorlatilag ez a digitális világ, amely az evangélium üzenetére vár. Tehát ezt csak azért hangsúlyozom, mert nagyon sokáig arról beszéltünk, hogy az iskola evangelizáló alanya az elsősorban a tantestület. De hogy azt látjuk, hogy egyrészt ez igaz, másrészt nagyon fontos társaink, azok a fiatalok, akik valóban látják azt, hogy az ő jelenlétük a társaik között, akár az offline fizikai közösségben, akár a digitális közösségben példaértéki tud lenni, és a legmeghatározóbb az, hogy ők hogyan tudnak hitvallást tenni az értékeink mellett.
És még a diákok családját is olyan többet vonhatjuk, különösen ebben az időben, amikor indultak ezek az új iskolák, én a Pannonia szakrával éltem át, mert gyerekeim jártak oda annak idején, ami szintén egy piarista szellemiségű alapítás egyébként, hogy adták szívesen a gyerekeiket az iskolába, olyan szülők is, akiknek kevesebb közük volt az egyházhoz, és a gyerekeik miatt, tehát van egy misszió jellege is az iskolának, egyszerűen családok templomba járók lettek az iskola miatt, de önként és dalolva.
Igen, ezért egy óriási felelősség egyébként, hogy hogyan értelmezzük ezt a feladatunkat. Valóban a meghívás és a jó példa az tud ragadós lenni. Nyilván értjük mi azt, hogy bizonyos szabályok, vagy bizonyos jó értelembe vett kényszer az az intézmény működtetésénél nélkülözhetetlen. Azt is elvárjuk, hogy a kémia órára járjon be a fiatal, és hogy ez a közös társadalmi elvárásunk. És nyilván az egyházi iskolának is vannak jó értelemben vett fontos szabályai, de mégis a legmélyebb evangelizációs ereje azért a hiteles példának és a meghívásnak van.
Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt kérdezte Szerdahelyi Csongor. A 33. alkalmához érkezik a Szent István könyvhét. A jövő héten, május 18-a és 22-e között ismét együtt lesznek a keresztény szellemiségű könyvkiadók a budapesti Ferenciek terén. A könyvhétről kérdezte Szerdahelyi Csongor a szervező Szent István Társulat igazgatóját, Farkas Olivért.
A házigazda, a főszervező kezdetek óta a Szent István Társulat, igazgatója pedig Farkas Olivér.
Krisztusi korba lépett a Szent István könyvhét. Remélem, hogy utána nem a Getsemáni kert és a egyebek következnek, hanem hát egy folytatjuk így. 93-ban gondoltunk arra, hogy elérkezett az az idő, amikor a keresztény könyvkiadók, így mondom, mert tulajdonképpen kezdettől fogva ökumenikus gondolat volt ez, hogy keresztény könyvkiadókkal menjünk ki az utcára az ünnepi könyvhét mintájára. Ekkor volt az, amikor talán volt annyi kínálat, hogy meg tudjunk jelenni a ferenciek terén, kezdettől fogva oda terveztük a megjelenést, ugye ott voltak akkor még a diszkrét katolikus udvaron lévő könyvkiadók, ugye
Kárpátia udvar.
A Kárpátia udvaron, tehát az volt úgy mindenkihez közel, és akkor néhány sátorral el is indultunk, akkor még nem fedett pavilonokban, hanem a, talán még emlékszik rá valaki, a Makovec által tervezett ilyen jurta sátrakba, úgyhogy ha egy kicsit esett az eső, akkor azonnal pakolás volt, és mindenféle műanyag leplekkel takartuk le a könyveket. Tehát egy szép kezdett, és ez évről évre ismétlődött, és évről évre egyre bővült a Szent István könyvhét tulajdonképpen egészen odáig, amíg maga a térnek a befogadó képessége szabott határt annak, hogy tovább bővüljünk. Közben persze a katolikus és keresztény, egyéb keresztény könyvkiadók is szaporodtak, úgyhogy tulajdonképpen már szelektálni kellett a végén, hogy kik jelenhetnek meg a könyvhéten. Hát akkor mi úgy gondoltuk, ez ma is úgy nagyjából érvényes, hogy a történelmi egyházak könyvkiadói legyenek ott elsősorban. És ez így is van a mai napig is. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy, és ez a mostani könyvhét, hogy 26 könyvkiadó fog megjelenni. Néhány új is van közöttük, például Debrecenből a görögkatolikus metropóliától jön egy kiadó, akkor a nyíregyházi egyházmegyétől jön egy kiadó, szintén görögkatolikusok. Úgyhogy ez a 26 kiadó, ez tulajdonképpen 16 pavilonba lesz elhelyezve, nem tudunk több pavilont, nem engednek több pavilont.
Hát nem fér, elég szűk a hely a ferenciek, pesti ferencesek előtt, ugye?
Igen, igen, de hogy már valahogy úgy mindenki ezt szokta meg. Hát ez körülbelül úgy néz ki a kiállított könyvek kapcsán, hogy ezekben a pavilonokban és ezektől a kiadóktól egy olyan 6-7 ezer kiadvány, ami összességében ott kiteríthető a gyékényre. És jelenleg most egy olyan 57 könyvújdonsággal számíthatunk. Ez úgy van meghatározva, hogy a könyvhetet megelőző negyedév kiadványait számítjuk új kiadványoknak. Tehát, hogyha most nézzük, ugye januárban nagyon kevés könyv jelenik meg a keresztény könyvkiadóknál, szinte alig, vagy egyáltalán nem. Tehát február, március, április, tehát ennek a háromnak, vagy pedig magára a könyvhétre olyan is van kifejezetten, ami arra jelenik meg. Tehát 57 könyvújdonsággal számolhatunk, amit a kilátogatók meg fognak tekinteni, vagy megvásárolni, és plusz az egyéb régi kiadványok. Ezt mind közölni fogja a Szent István könyvhétnek a honlapja. Ezt érdemes nézni, mert már töltjük fel az új adatokat, a szentistvánkönyvhét.hu, és hát persze, ahogy megjelenik a Szent István könyvklub, abban is ott lesznek ezek a programok.
Május 18-a és 22-e között rendezik meg a 33. Szent István könyvhetet a budapesti ferenciek terén. Az előző percekben a Szent István Társulat igazgatóját, Farkas Olivért kérdezte Szerdahelyi Csongor. Húsvét 7. vasárnapja következik, Urunk mennybe menetelének főünnepe. A Szent Misén a 47. Zsoltár szövegéből vesszük az imádságot az első és a második olvasmány között. A Zsoltár szavaihoz Martos Levente Balázs segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója fűz gondolatokat. Tapsoljatok nemzetek minnyájan, újjongjatok Istennek dicsérő szóval. Mert félelmetes az Úr, a fölséges Isten, nagy király az egész földön. Újjongás közt ment föl Isten, az Úr égbe emelkedett harsona szóval. Zengjetek dalt Istenünknek, zengjetek, zengjetek dalt királyunknak, zsoltárt zengjetek. Mivel Isten az egész föld királya, bölcsességgel neki éneket zengjetek. Isten országol a nemzetek fölött, szent trónusán ül az Isten.
Ez a zsoltár különös módon segít az ünnep tartalmát, üzenetét megérteni és megélni. Hiszen a mennybe menetel fizikai, sőt térbeli kép, amely valami mást, éppen a fizikai és térbeli valóságból való kilépést, abszolút fölemelkedést fejez ki. Márpedig az imádság is ebben a kettősségben él, ebben segít eligazodnunk. Befelé figyelünk, miközben felülről várunk segítséget. Szavakat mondunk, miközben a szavakon túlra figyelünk. Mint mikor az ajtót nézem, nyílik-e már, és nagyon várom, aki majd belép. A zsoltárt három módon olvashatjuk. Előbb ősi izraelita jelentését kutatva, azután a Jézust ünneplő egyház hagyományát, végül mai, nekünk szóló mondandóját fürkészve. A 47. zsoltár Istent ünnepli, aki Izrael és a világ királya. Csupa ujjongás, csupa örvendezés, meghívás és felszólítás, még a nemzetek felé, a nem zsidó népek felé is. Tapsoljatok nemzetek minnyájan. Izraelt teszi ugyan helytartóvá, Isten egyetemes uralma a zsoltár látásmódja szerint a választott népen át valósul meg, és ennek ábrázolása nem mentes a földi tapasztalat erőszakos emlékeitől sem. Alánk vetette a népeket, a lábunk alá a nemzeteket. De mégsem ez a lényeg. Az imádság nem válik az erőszak ünnepévé. Sokkal inkább Isten nagyságában gyönyörködik, illetve Izraelt is olyan jelzőkkel illeti, amelyek nyitottak. Jákob ékessége valószínűleg az ígéret földje, az Izraelnek adott föld. Ugyanakkor a zsoltár végén Ábrahám is szóba kerül, akinek Isten azt ígérte, sok nép atya lesz, és benne nyer áldást a föld minden népe. A szöveg a maga módján utat enged az egyetemes perspektívának. Minél inkább Istenhez találunk, annál jobban megnyílik a világunk mások felé is. A szomszédos 46. és 48. zsoltár egyébként két olyan ének, amelyek Isten hajlékát, a jeruzsálemi templomot, illetve magát a Szentvárost, a nagy királyvárosát dicsérik, Isten lakóhelyét. A 47. zsoltár ennek a hármasnak a középpontja. Ez az égben, a két másik ima a földön találja meg Isten trónszékét, azt a különleges helyet, ahol ő elérhető. A zsoltár keresztény olvasata már nem csak Isten egyetemes királyságát hirdeti, és nem is valamiféle földi, templomi ünnep liturgiáját követi, hanem arra a tényre emlékeztet, hogy Isten Jézus Krisztust emelte magához, őt ültette jobbjára, vagyis őt avatta be emberségében is az isteni dicsőségbe. Nekünk persze nagyon korlátozott fogalmaink vannak a dicsőségről. Az a benyomásunk, hogy a földi dicsőség mulandó, véges, sőt olykor erkölcsileg is megkérdőjelezhető. Amikor Jézus Krisztus felmagasztalásáról, megdicsőléséről, mennybe meneteléről van szó, arról, hogy Isten jobbján ül a tisztelet helyén, ahol részt vesz a világ feletti uralomban és irgalmas ítéletben, akkor éppen arra gondolunk, hogy őt Isten a szenvedése után és ennek jutalmául immár kiemelte a földi szenvedés és baj világából, és közben mégis itt hagyta nekünk az ő lelke által teret és időt meghaladó, mégis személyes, irgalmas és mindenható valóságában. A templomi zsoltár liturgiájának egykor valóságosan és zúgó, újongó hangjai, fölment az Úr harsona szóval, tapsoljatok nemzetek, paradox módon Jézus csendes odaadásában, a feltámadás hajnali titkában, Isten titokzatos és mindig új eljövetelében valósultak meg, valósulnak meg ma is. Mit mond most mindez nekünk? Éneklésre hív, mégpedig bölcsességgel. Bizonyára bölcs lesz, aki megérti, mi a fent és a lent, a magasság és a mélység. Ki az, aki a világot szeretettel győzte le, és most erőszak helyett irgalommal kormányozza? Igen, bölcs, aki várja a folyton érkezőt, és odafigyel mindazokra, akikben ennek a felmagasztalt Úrnak jelenlétét hiszi, sejti, szereti.
Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanóimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.